Felsorolni mindazt, amit Balázs Imre József írt, fordított, kutatott, lehetetlen. Éppen ezért beszélgetésünkben az utóbbi két évben megjelent kötetekről lesz szó elsősorban. De természetesen mindarról is, amit az irodalom jelent számára. Az írás, a kutatás, közelítés a szövegekhez és a témához. No meg hangsúlyosan a versek. Hiszen a legbensőbb kifejezési forma ez számára. A vers az, amely a fő csapás, mondhatnánk, amelyre ráépül mindaz, ami megérinti. A mások írásai, amelyekről kritika születik, fordítás esetleg, monográfia, esszé, valamilyen tanulmány, átfogó irodalomtörténeti publikáció. Balázs Imre József gyermekei születése után annak rendje és módja szerint elsősorban gyermekverseket írt. Ugyan közben egy-két más verses kötet is becsúszott, a fővonalat gyermekeinek világa jelentette számára. Ahogy nőttek a lányok, úgy változott ez a világ. Mire felnőttek, a belőlük ihletődött versek ritkultak, átalakultak. Ugyancsak a gyerekversek hatására, a hatékonyabb előadásmód kedvéért fogott ismét gitárt a kezébe, és megzenésítette saját verseit. A Kirándulás a felhőben című kötet már CD melléklettel jelent meg. 2020-ban jelent meg a Madár ABC, amely ismét egy egészen más világba röppint bennünket is madárszárnyon. Ahogy a címe is mutatja, noha nem madár meghatározó, ellenben a gyerekek számára és felnőtteknek is remek útbaigazítást nyújt a madárfajok felismerésében. Idén ismét egy gyerekvers kötettel lett gazdagabb az életmű, az Egyformázni különbözni című kötet tavasszal jelent meg. És mostanra már kapható az Éjszakák a zenben című verses kötet is, immár a felnőtt közönség számára. Tavaly készült el és jelent meg a Szürrealizmus története a Magyar Irodalmi Mezőben című tanulmánykötet, amely, ahogy a cím is mutatja, átfogó képet igyekszik nyújtani a szürrealizmus vonatkozásairól irodalmunkban. Felsorolni mindazt, amit Balázs Imre József ír, egy kis utánolvasással könnyű lehet. Megírni már sokkal időigényesebb. Éppen ezért szól ez a beszélgetés arról is, hogy mikor ír a költő, mikor az irodalomtörténész, mikor a kritikus, és saját élvezetből jut-e még ideje olvasni. Balázs Imre Józseffel beszélgetünk.
Valahogy úgy figyeltem én ezt a díjat az elmúlt 10 évben, hogy mindig volt a díjazottak háta mögött már egy több éves teljesítmény. Ezek ilyen szinte életmű díjak, azt hiszem, de azért még nem a pályájuk végén tartanak azok, akik ezt megkapják. Általában volt az irodalmár díjazottak mögött is az előző időszaknak, egy évnek, két évnek egy-egy ilyen kiemelkedő teljesítmény, és akkor azon kezdtem el gondolkodni, hogy mit csináltam én az elmúlt egy-két évben, ami egy ilyen mérföldkő lehetne. Olyan szempontból így lélektanilag jókor talált meg, azt hiszem, ez a díj, hogy az ember életében vannak ilyen lekerekedések, vagy ilyen ciklusok, amik elérkeznek, és pont ilyeneknél tartottam. Azt mondtam, hogy na jó, akkor ezt most könnyebb lesz elengedni egy-két dolgot, a szürrealizmusos kutatást, a gyerekverseket. Talán ezekre gondoltam így elsősorban, amellett, hogy az ember örül és megtisztelőnek érzi, mert ez magától értetődő minden ilyen rangos díj esetében.
Valóban elengedsz minden könyvet, miután megjelent? Vagy hogy van ez?
Igen, igen. Furcsa egy kicsit így mondani, de az ember beleteszi a lelkét, meg a tudását, meg tapasztalatát minden könyvben, de utána már nem rajta múlnak a dolgok, elkezdik élni a saját életüket. Itt ebben az esetben a ciklus nyilván arra is vonatkozik, hogy konkrétan a gyerekversek esetében például megjelent ugye 2021-22-ben két könyvem, a Madár ABC és az Egyformázni különbözni, az Egyformázni különbözni a 7. gyerekvers könyvem, és most valamiért úgy érzem, hogy akkor lehet, hogy ez lesz az utolsó. Ez már azért picit nagyobb elengedés, elengedés, mint egy bármelyik könyvet elengedni. Így is értem ezeket a lezárulásokat.
Pár évvel ezelőtt beszélgettünk ugyancsak gyerekversek kapcsán, és akkor mondtad azt, hogy ahogy nőttek a lányaid, ugyanúgy nőttek a verseid is idézőjelbe, tehát az ő világukat, gondolkodásmódjukat tükrözték. Na most már nagyok a lányaid. Természetes, hogy a gyermekek, ha felnőnek, akkor már nem lesz többet gyerekvers? Vagy hogy van ez?
Az a módja, hogyan én írtam, vagy elkezdtem a gyerekverseimet írni, volt egy ilyen élményanyag, ahogyan ők beszélnek, amiket ők látnak, amikre gondolnak, és ez a gyermeki látás, a gyermeki nyelv, ez egy nagyon anyagszerű dolog, amikor az ember benne van, és kimegy a játszótérre a lányával, és beszélget vele. Rengeteg élmény, rengeteg nyelvi anyag van ezekben a beszélgetésekben. Ez azért elfogy egy idő után, ahogy megnőnek a gyerekek természetesen. Úgyhogy amit én próbáltam, mert ugye azért ez már hogy 10 éves kor után is máshogy van, mint 3 éves korban, nyilván ezt tudjuk. Amit én próbáltam utána, hogy egyrészt a saját gyerekkorom fele menni, a saját magamban levő gyereket keresni, előkeríteni, és ez sok szempontból benne van a Madár ABC-ben, vagy az egyformázni különbözniben már egy picit így a felnőtt érzésvilágnak egy gyerekek számára is befogadható, vagy univerzálisabb módon elmondott érzésanyag, valami ilyesmin gondolkodtam. Egyre többet segített nekem az együtt dolgozni másokkal ezeken a köteteken. Márton Éva grafikussal együtt dolgozni, az egyformázni, különbözni, vagy a Madár ABC kötet azáltal tudott olyan lenni, amilyen lett, ahogyan Kelemen Kinga megrajzolta ezeket a madarakat. Tehát valahogy ilyen értelemben tágult és bővült a repertoár, miközben a családi gyerek magja azért csökkent, be kell látnunk a lányok növésével.
Mert ugye az egyformázni, különbözni azért nem gyerek szájjal vagy szemmel olvasandó, vagy megírt valami, de egy mélyebb, egy egyetemesebb gondolatvilág egy picit ilyen játékos módon megfogalmazza. Felnőtt költő és a gyerekvilágból már kinőtt költő keveredik egy picit itt?
Hát az mindenképp egy ilyen következő útszakasz, amit így látok magam előtt homályosan, hogy nyilván vissza kellene találni valahogyan a felnőtt verses kötetekhez, meg azokhoz a dolgokhoz, amikből a felnőtt versek is lesznek, és ilyen szempontból én ezt a könyvet valóban pont egy ilyen határ pillanatként fogom fel bennem minden esetre, így él ez az egyformázni, különbözni kötet. Valamiképpen az történt velem a gyerekversek írása közben, hogy picit, mintha azt éreztem, hogy ilyen személyesebbek is lettek a verseim paradox módon a gyerekversekben, mintha úgy inkább elengedtem volna magam ebből a szempontból. Lehet, hogy ezt érdemes volna áthozni így a felnőtt szövegekbe is valamilyen módon, hogy ne úgy tűnjön el ez a műfaj az én könyveim közül, hogy semmi nyoma nincs aztán tovább. Én azt remélem, hogy a folytonosság, vagy a másféle tovább gondolás azért megmarad.
A saját verseid, a te lelkednek a versei, amelyek tényleg felnőtt versek, ekkor már nem kívánkoztak ki, vagy legalább a fiúknak nem születtek ilyen versek? Csak a gyerekversek voltak azok, amelyek uralkodtak?
Volt néhány év, amit kihagytam szinte teljesen, tehát nem írtam felnőtt verseket, aztán kitaláltam egy olyan, megint csak útvonalat fogok mondani, de ez már összefügg azzal is, amivel irodalomtörténészként foglalkoztam, a szürrealizmus történetével. Tulajdonképpen ez a szabad asszociációs logika, ahogyan a szürrealisták dolgoztak, akár festőként, akár íróként, az benne van valahogyan ebben az egyformázni, különbözni kötetben is egyébként, hiszen sok olyan vers van benne, amit képekre írtam. Tehát ez egy asszociatív technika. Van egy mag, amitől az ember tovább rugaszkodik. És azok a felnőtt versek, amiket aztán elkezdtem írni 2-3-4 éve, azok pont egy ilyen asszociatív technikát működtetnek. önéletrajzi elemekből, vagy tárgyakból, vagy bármikből, hogy hogyan lehet elrugaszkodva elmesélni egy-egy történetet, helyzetet.
Erre még vissza fogok térni, viszont a Madár ABC kapcsán azt is meg kell kérdeznem, ez egy teljesen más dolog, ahogy te is mondtad, hogy itt nézegettük, hiszen ennek van egy kicsi tudományos felhangja is. Ott vannak a madarak valóban egészen pontosan megfestve, és megírva is, tehát egy csomó-csomó madarat a magad módján leírtál, és megírtál. Nyilván azért vagy költő, hogy egészen másképpen mutassad őket be. Ez a madárvilág mikor költözött bele az életedbe, mert azért ehhez kell valamilyen, nem is tudom, érdeklődés. Sőt, itt a végén le is van írva, hogy mi micsoda, és hol, és hogy néz ki, és egyáltalán.
Hát ezek nagyon régen költöztek be hozzám gyerekkoromban. Picit a Madár ABC-re is gondoltam, amikor azt mondtam, hogy a gyerekverseknél is eljött az az időszak, amikor a saját magamban levő gyereket próbáltam előhívni. Kisvárosban nőttem fel, Székelyudvarhelyen, ahol nagyon közel volt a mezőerdő. 5-10 perc alatt már kint voltunk, és sokat jártunk édesapámmal, édesanyámmal gyerekkoromban a város körül kirándulni, sétálni. Mindig mutogatta édesapám, hogy az ott egy mátyás madár, vagy az ott egy szarka. Elég sokféle madár van, hogyha elkezdjük figyelni még a városi életünk környezetében is. És hát hozzátartozik igen az is, hogy édesapám nagy madár rajongó, mondjuk így, és gyerekkora óta rajzolja, festi a madarakat, és picit erről is szól ez a könyv. Kicsit neki is írtam, ha úgy tetszik, de úgy, hogy bárki számára követhető és élvezhető legyen. És ez, amit mondtál, hogy vannak benne információk is a madarakról, minden madárnak nyilván, azon túl, hogy az ember felismer elég sok madarat, azért azt nem biztos, hogy tudja, hogy hány tojást költ, vagy költözik, vagy nem költözik. Ennek mind utána néztem természetesen. És akkor valamit beleírtam ezekbe a versekbe, néha nagyon jól elrejtettem, de azért vannak ilyen dolgok is, hogy a süvöltő az én versemben mondjuk hógolyóból is fiókát tud kikölteni, szóval azért azt nem kell teljesen ornitológiailag komolyan venni.
Hát igen, azt mondtam, hogy azért vagy te költő, hogy a saját kis fikciódat is bele csempészed ezekbe a versekbe. Mennyire? Hat, persze, hogy hat, de milyen mértékben, vagy milyen határok között a tudományos része annak, amit te csinálsz a munkáidra, mert ugye szürrealizmus, és akkor megpróbáltál te is egy kicsit játszadozni valamilyen módon a szavakkal. Óhatatlan az, hogy összefolynak ezek a dolgok? Te tulajdonképpen nagyon-nagyon sok mindent csinálsz, és mindjárt erről is fogunk beszélgetni.
Konkrétan a szürrealizmus kapcsán most merem azt mondani, hogy itt erősen összekapcsolódtak bennem a dolgok. Ugye a szürrealizmusnak az egyik technikája az, hogy ez az bizonyos automatikus írás, mikor az ember leül a fehér lap elé, és elengedi magát, kikapcsolja az öncenzúráját, és írja a lapra, ami jön. Ugye ez volt a szürrealisták egyik eredeti technikája a 20-as években, és ahogy olvastam a szövegeiket, amiket állítólag ezzel a technikával írtak, azon kezdtem gondolkodni, hogy de miért ezek a dolgok jutottak eszükbe, mert hogy eléggé hasonló dolgokról szóltak ezek a verseik, noha eléggé különböző alkatú emberek írták őket. Ezen kezdtem gondolkodni, és még a diákjaimat is bevontam, mert ez érdekelt, hogy akkor mennyi az egyéniségünk ebből az automatikus írásból, mennyi az, ami a kulturális hatások, amik érnek bennünket folyamatosan, a nyelvi hatások, amik érnek folytonosan, és hogy vajon más lesz az automatikus írás, hogyha én mondjuk épp egy orvosi szöveget olvasok előtte, vagy egy geológiai szakszöveget, vagy egy, nem tudom én, Hermann Hesse regényt. Ez nagyon jó játék volt ezzel kísérletezni egyszerre, játék is, meg komoly is, mint ahogy a szürrealizmus is egy picit ilyen, hogy ha nagyon komolyan veszi az ember, és nagyon doktrinér módon próbálja művelni, akkor pont a lényege vészel az, hogy itt szabadon történik valami.
Na de összefolyik az emberben a saját írásai, meg a kutatásai által kibányászott dolgok?
Én arra jutottam, hogy összefonódik. Egy 21. századi automatikus szöveg szerintem más, mint amit André Breton a 20-as években írt, és egyszerűen a világunk is más, egyénenként is másak vagyunk, és ez a szürrealizmusról való gondolkodásban is segíthet, ha ezt egy picit megpróbáljuk megérteni, hogy akkor hogyan, miben más.
Elsősorban 20. századdal foglalkozol, és nyilván a kutatásaid, az elemzéseid, a tanulmányaid is erről szólnak, viszont pont a laudációt hallgatva, ott elhangzott egy szám, 200 felett, hogy áll benned ez össze? Tehát a kutatásaid, a kritikák, amiket írsz, az esszék, amiket írsz, a versek, amiket írsz, a fordítások, mert ugye fordítás is van. Nincs egy ilyen nagy kavalkád ilyenkor benned? Sőt, még ugye a zene is bejött, mert a múltkor még arról is beszélgettünk, hogy elpengeted a verseket.
Utólag könnyebb talán letisztítani. Az biztos, hogy ha ilyen 200-as nagyságrendekről beszélünk, akkor azok nem mind ugyanarról fognak szólni, de azért, ha megnézi az ember, biztosan ez 6-7-8 ilyen nagyobb csomópont látszik, hogy akkor az én érdeklődési köröm az nagyjából melyik nagyobb témákra vonatkozik. Bármi és minden, azt én nem vállalom a magam részéről. A sokféleség, a változatosság az számomra egy érték, egy olyan érték, amiben én hiszek, és társadalmunk sokféleségében is hiszek, hogy ennek az értékességét meg kell őrizni és találni. De nyilván megvan a veszély. A veszélyét kétségtelenül érzem, hogy ebben szét lehet esni, szét lehet forgácsolódni. A keresés, amit a magaménak érzek ebben a vonatkozásban, hogy akkor keresni az egyensúlyt, azt Keszeg Anna nagyon kedvesen úgy írta meg a laudációjában, hogy én meg is találtam. Nem tudom, hogy megtaláltam-e, valószínűleg inkább keresem, de hogy az jó lenne, ha ebben a sokféleségben azért valami rend is ki tudna rajzolódni.
Nyilván egymás szülik, tehát a kutatói munka meg az oktatói munka arról szól, hogy adja magát a következő, és a következő. A diákok segítenek neked olykor ebben?
Teljes mértékben, mert hogy a tanítás az mindig egy ilyen dialógus is. Minden évben jönnek a diákok, hogy szakdolgozatot szeretnék írni ebből a témából. Hoznak olyan témákat, amikre én magam nem gondoltam volna, vagy vannak azok az esetek, amikor javasolok egy témát, és kihoznak belőle valami olyat, amire megint csak soha nem gondoltam volna, úgyhogy ez egy folyamatos inspiráció tud lenni. Most például erdélyi nőírókat olvasunk a diákokkal második éve. Nagyon megerősítő nekem az, hogy olyan szerzők, akik így a nagy közönség számára viszonylag ismeretlenek maradtak, hiszen olyan nőírókat olvasunk egyelőre, akik már nem élnek. Rengeteg név kerül elő, akik nyomában el kell indulni, és a megerősítő része meg az, nyilván a bölcsészkaron nagyon sok diák lány van egyébként, de hogy az, ahogyan ráismernek a saját problémáikra, dilemmáikra egy 1930-as években, vagy 50-es években írt regényben, az nagyon megerősítő tud lenni, és akkor ezekből már is érzem, hogy itt érdemes tovább haladni valami nyomában.
Mire kell törekedni? Itt vagyunk a 21. század elején. Kétségtelen, hogy már ahhoz képest is megváltozott az érdeklődés, és meg talán a tudomány is, mint ahogyan mi végeztük 20 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt az egyetemet. A 20. század, a 100 évvel ezelőtti dolgokat amik azért még azért elég közel vannak hozzánk, mégis hogyan kell tálalni, vagy hogyan kell tekinteni, vagy hogyan kell kutatni, vagy hogyan kell visszaadnod ezeket a diákoknak, hogyha egy kutatást végzel, nyilván annak van egy egzaktsága, de amikor már kötetbe jelennek meg ezek, akkor kell legyen egy emészthetősége is. Hogy van ez az arany közép egyensúlyan?
Azt vettem észre a diákokon, hogy van egy erős igény bennük, egy ilyen autenticitás igény az irodalmi szövegekkel szemben is. Tehát, hogy ha például Polcálennek az Asszony a frontonját olvassuk, akkor le vannak taglózva és sújtva természetesen, de nagyon erősen megérinti őket, és a személyességnek a tanúságtevő vonatkozása, ezt gondolom egyre fontosabbak így a kultúrában. Nyilván a Polcálen Asszony a frontonjának az aktualitásában benne van az is, hogy körülöttünk a világ sajnos megint aktualitásként kínál fel háború és egyebek miatt olyan dolgokat, amin azt reméltük sokáig, hogy túl vagyunk, de most a közelünkben vannak megint ezek a tapasztalatok. Szóval a tudományosság is próbál lépést tartani ezekkel a változásokkal. Azok, amik történnek a tudományosságban, az ökokritikának a felértékelődése, vagy az ilyen önéletrajziságnak az újra gondolt érvényesülése, ezek a világunkról is szólnak, és ezekre mostani diákjaink nagyon érzékenyek tudnak lenni.
És a szélesebb olvasóközönségnek hogyan kell tálalnod? Most itt van ez a szürrealizmus köteted. Nyilván, hogy nem fogja ezt akárki megvenni és elolvasni, ellenben nem csak a szakemberek fogják olvasni. Tehát mit engedsz meg magadnak, vagy hogyan ingadozol te a magas fokú tudományosság és a közérthetőség között, amikor írsz?
Hogyha el akarnám magyarázni, hogy mitől szól ez a könyv a mostani emberről és embernek is, akkor két dolgot biztosan kiemelnék. Az egyik az, ahogyan mi mozgunk a világban. Ez a 21. századi világ, ez nem arról szól, hogy az ember megszületik egy helyen, és ott leéli az életét. Jövünk, megyünk a világban, néhány évet élünk itt, néhány évet amott. Nem azt mondom, hogy ez mindenkire érvényes, hanem hogy sokkal több emberre érvényes, akár a közvetlen környezetünkben is, mint mondjuk 40-50 évvel ezelőtt. Az, ahogyan a szürrealizmus, szürrealista művészek működtek a világban, dolgoztak a világban, ez lemodelezi néhány évtizeddel korábban már azt, hogy mit jelentett megérkezni egy másik kultúrába, emigránsnak lenni. Felmerült a kérdés, hogy kitartsak-e az anyanyelvem mellett, vagy írjak egy másik nyelven is. Mi a karrier lehetősége egy idegen környezetben, stb. Stb. Ez az egyik, amiben rengeteg ilyen történetet gyűjtöttem össze a könyvemben, és az volt számomra az érdekes, hogy én sem tudtam, hogy mennyi ilyen történet van a 20. század folyamán. A másik pedig az, hogy a valóság érzékelés, a post-truth korszakát éljük, ahol mindig felvetik azt, hogy de hát ez igaz, ez nem igaz, ez álhír, és így tovább. A szürrealistáknak a nagyon komolyan vett kísérletei mindig arról szóltak, hogy az a valóság, amiben élünk, annak valahogy ki kell tágítani az érvényességét, és egy ilyen valódibb valóságig jutni el. Most mindegy az, hogy milyen technikák által remélték ezt. Őket nyilván leginkább az emberi psziché érdekelte leginkább, hogy nem tudunk eleget saját magunkról, nem tudunk eleget arról, hogy az ember lelke hogy működik, és azt remélték, hogy álmokon keresztül, vagy mindenféle más módokon ezeket a titkokat fogják felfejteni. Ez már a szinte valósággá vált, vagy szinte az átlagember is újra és újra ezt keresi önmagát a meditációiban, vagy az életválságai közepén, hogy de ki vagyok én, de miért olyan vagyok, amilyen vagyok. Erről szól másrészt a szürrealizmus. Ha ezt meg tudom éreztetni az emberekkel, akkor azt remélem, hogy közelebb kerülnek az én tudományos témáimhoz is. Elég sok előadást tartottam szóban erről a témáról, és amit arra kaptam visszajelzésként, az az volt, hogy sikerült a közérthetőségig jutnom. Tulajdonképpen ahhoz, hogy ez a közérthetőség megszülethessen, ahhoz szükségem volt erre a könyvre, amelyik önmagában nem annyira közérthető, tehát ez a tudományos közösségnek szól elsősorban, de minden előadás, amit erről tartottam, azt remélem, hogy befogadható a szélesebb közönség számára is, és hogy kiegészítsem akkor ezt egy fél gondolattal, hogy a szürrealizmushoz a legkönnyebb út a képi világon keresztül vezet. Hogyha én meg tudok mutatni három képet, szürrealista festményt, és picit elmondani, hogy ez mitől és hogyan szürrealista, mindig azt tapasztalom, középiskolásoknak is beszéltem ilyesmikről, hogy na ott akkor valami átkattan, és onnantól érthetővé válik a dolog.
Ugye az imént azt mondtuk, hogy egy kicsit beszivárgott az egyformázni, különbözni kötetbe is ez a szürrealizmus. Ez maradandó? Vagy ez csak az élmény hatására? Három év múlva lehet, hogy már nem lesz ott?
A szürrealizmusnak van egy poétikája, vagy erről szokták többek közt felismerni, hogy ha ránézünk egy Salvador Dali festményre, akkor valamire gondolunk, meg észreveszünk, hogy ez valahogy más. Az egyik dolog, amit észreveszünk, hogy egy technikában más, amiről az én könyvem szól, az volt, hogy ezen túlmenően mentalitásként mi az, amitől más, és ezt vállalom, hogy mondjuk ez akkor lehet, hogy benne van az egyformázni, különbözniben is, meg észreveszünk olyan szerzőknél, mint mondjuk Vörös Sándor, hogy egy példát mondjak, aki szintén szerepel egyébként a könyvemben is. Ha ebben látjuk, vagy ebben ezt a mentalitást is hozzáveszünk, akkor azt gondolom, hogy ez velem tud maradni, vagy velünk tud maradni még jó hosszú időn keresztül. Én ezt remélném valahogy.
Mondtad, hogy vannak korszakok, vannak lezáruló dolgok. Ez a saját verses alkotói tevékenységedre vonatkozik kizárólag, vagy a tudományosra is? Tehát ott is szeretsz lezárni dolgokat, és többet nem foglalkozni vele, vagy egyáltalán megengedheti egy kutató azt, hogy többet ne foglalkozzon valamivel?
Umberto Eco mondta valahol, hogy amikor 60 éves lett, vagy 70 éves, akkor megint elővette a szakdolgozatát, és arról milyen izgalmas, tovább gondolható ötletek jutottak eszébe, tapasztalt, beérkezett kutatóként, és ez nyilván benne van a pakliban. Én 2003-ban adtam ki például Hervai Gizelláról egy kis monográfiát, eltelt közben 20 év, és azt látom, hogy Hervai elkezdett megérkezni a kortárs kultúrában. Ezek nagyon izgalmas dolgok, és ezt nem én csinálom, hanem a kultúra mozgásai hozzák. Valamiért megint fontossá vált például az ő életműve. A másik, ami megint azt hiszem egy ilyen nagyobb hangsúlyt kellene kapjon, most, hogy a szürrealizmusnak ezt a nemzetközi részét egy picit magam számára legalábbis körüljártam, azért megint szeretném az erdélyi irodalom, erdélyi kultúra fele hozni a fókuszt. Ez a tanítás miatt is adja magát, mégiscsak Kolozsváron tanítok, érdekli az embereket, hogy itt helyben mi van. Erről is mesélni kell azért a 20 éveseknek, hogy az erdélyi irodalomban 100 év alatt mik történtek. Úgyhogy most szerintem ez a tanítás, meg az erdélyi irodalom nagyobb hangsúlyai várhatóak. Én magam előtt valami ilyesmit látok.
Az, hogy a gyerekversek után a saját gondolataid, tépelődéseid, útkereséseid, elemezgetéseid is megjelenjenek már felnőtt versekben, ez következik?
Nem szerettem ezeket a szavakat, hogy alkotói válság, vagy nem tudom mi, de azért ilyen elakadások történnek az emberrel. Van egy útkezdemény, és azt érzed, nem tudsz tovább menni rajta, és akkor mostanra merem azt mondani, hogy akkor 2014-es volt a Junga Gépteremben című felnőtt verskönyvem, hát az 8 év, de hogy az idén év végén akkor remélhetőleg meg lesz az újabb.
És akkor az ilyenek, mint például a zene, ami így még bejön, ez már a lazításnak a része, vagy ez egy ilyen játékosság, vagy hozták a gyerekek magukkal, és a gyerekversek magukkal?
A zene két irányból is jött, az egyik a gyerekek miatt, hogy az, ahogy a gyerekvers működik egy ilyen eseményen, annak nagyon természetes formája a megzenésített vers, és akkor kitaláltam, hogy hát miért ne zenésíthetném meg én a saját verseimet, és kipróbáltam, és meg is lett 2018-ban a Kirándulás a felhőben kötetnek lett ilyen CD mellékletem. A másik meg nyilván az az előzménye volt, kamaszkoromban volt egy ilyen feldolgozás zenekarunk a gimnáziumban, amilyen még sok volt Erdélyben, nem volt különösebben kiemelkedő, de a zene az ott volt velünk, és a gitár, és minden egyéb. Gondolkodom azon is, hogy ez folytatódjon, és hogyan folytatódjon. Megint azt éreztem, hogy abban, amit megcsináltam a Kirándulás a felhőben esetében, hogy én írjam a zenét is a szövegekhez, ebben nagyjából eljutottam egy ilyen plafonig. Viszont vannak példák így az utóbbi 2-3 évből, hogy együttműködni kortárs zenészekkel, popzenészekkel, vagy alternatív zenészekkel, és született már néhány ilyen dal, aminek a dalszövegírója vagyok, a zenéjét nem én írtam. Úgyhogy ez továbbra is érdekel, és ez ahhoz is kapcsolódik, amit az egyformázni különbözniben a kép és a szöveg együtt dolgozása volt, nyilván a zene és a szöveg együttműködése, az is egy nagyon izgalmas, számomra inspiráló út lehet.
A gyerekeid nem követelik, nem vágyják továbbra is, akkor is, hogyha már mindjárt felnőttek a hozzájuk szóló dolgokat?
A lányaim nagy rajongói a magyar alternatív zenekaroknak, de mondjuk az ilyen musicaleknek, vagy a Queen zenekarnak, szóval elég igényes, olyan zenei ízlésük van, ami találkozni tud az enyémmel is, és közben mégis mai. Azt nem igénylik feltétlenül, hogy én ott a színpadon fejen állva gitározzak, de azt nagyon tetszik nekik, hogyha mondjuk a Lunda zenekar, vagy a nem tudom melyik zenekar eljátsza valamelyik dalszövegemet, ebben azért érzik a felhajtó erőt, úgyhogy ilyen értelemben azért követnek ezen az úton továbbra is.
Rajzolok neked egy álomcetlit, éjjel a párnád alá befekszik. A párnán szükség lesz egy fejre, s mosonnak a képek pont jó helyre. Este elindulsz egy kirándulásra, tengeri útra, vagy akármi másra, reggel a bakancsottal pasáros, tengeri homokos, és akármi másos. Ha álmodban egy kis cica friss tejet iszogatott, reggel a hűtődet hiába nyitogatott, ha messze ügettél lóháton, érzed a másnapi órákon. Ha az álom cetlin gólt lőttél, reggel is tudod, hogy örültél. A rügyező ágat láttál ilyen, reggel rettelve van zöld levéllel. Este elindulsz egy kirándulásra, tengeri útra, vagy akármi másra, reggel a bakancsot talpasáros, tengeri homokos, és akármi másos. este elindulsz egy kirándulásra, tengeri útra, vagy akármi másra, reggel a bakancsot talpasáros, tengeri homokos, és akármi másos.
Arról ugye szó volt, hogy hullámvölgyek vannak, új kezdések vannak, de a tudományosságra ez hogyan vonatkozik, a tudományos tevékenységedre? Ott is szükség van bizonyos megújulásra? Vagy az a megújulás milyen fajta megújulás lehet egyáltalán?
Egyrészt a tudományos pályán vannak ilyen beavatási szertartások, mint ahogy a vallásosságban a keresztelő, a konfirmáció, stb. A tudományos életben is vannak ezek a doktori fokozat szerzés előtte, a mesteri diploma, aztán nem tudom, habilitáció, professzorság, stb. Nyilván ezek ott lebegnek az ember szeme előtt és feje fölött, vannak teljesen adminisztratív részei ennek, hogy ahhoz, hogy doktoranduszt vehessen fel az ember, akivel együtt dolgozik, aztán tudományos témán ahhoz át kell lépni ilyen küszöböket. Tehát most ilyen küszöbökön is dolgoznom kell, nyilván ezek is előttem vannak. Ez az adminisztratív része, a praktikus része, ami meg így még adódik mondjuk egy ilyen könyv megírása után, mint ez a szürrealizmus történet, hogy akkor körülnézni, és nyilván miközben írtam, folyamatosan körülnéztem, és benne voltam a téma nemzetközi mozgásaiban, konferenciákra jártam Franciaországtól, Finnországig, Angliáig, Szerbiáig, Ausztriáig. Nyilván jó lenne azért megmutatni ezt, amin én dolgoztam egy nemzetközi közönségnek is. Ez is benne van azért. Még nem engedtem el teljesen a szürrealizmus témát sem, de ez volna a logikus lépés még, hogy azért legyen egy változata ennek mondjuk angol nyelven. A román kollégák is mindig unszolnak, amikor találkozunk, hogy na és mikor olvasható ez majd román nyelven is.
A pihenésre mikor kerül sor? Amikor pihensz, mit olvasol például? Vagy hogyan pihen egy olyan ember, akinek az agya folyamatosan kattog?
Ez egy jó kérdés. A nyaralásra legutóbb mondjuk Asimovot vittem, ilyen science fiction könyveket. Ebben benne van az is, hogy a gyerekkori dolgok, vagy kamaszkori dolgoknak az újraolvasása, az mindig megnyugtató, meg pihentető tud lenni, azt hiszem, újraolvasni olyan könyveket, amik régen tetszettek. Ez biztos, hogy része. Néha érzem, hogy túlságosan elszakbarbárosodtam, ez a veszély nyilván fenyeget engem, de a vakációban azért tényleg szoktam rendes, szabadidős könyveket olvasni, ifjúsági regényeket, és így tovább. A lányoknak az olvasmányait például szívesen el szoktam csenni tőlük, amit ők visznek a vakációra.
Nem figyelsz oda, még végül egy kritikát is írsz róla, nem?
Próbálom visszafogni magam.
Elefántcsontból vagyunk, vagy fából. Ha nem játszol velünk, nem is hiányzol. Ha elfelejtesz minket, elfelejtünk. Ha kútba ejtesz, mi is kútba ejtünk. Levélből nő haj fehér fejünkre, szoknyánk is lesz fűből, anyánk szőtte. Elefántcsontból vagyunk, s babából. Ha játszol velünk, önmagaddal játszol. Elefántcsontból vagyunk, vagy fából. Ha nem játszol velünk, nem is hiányzol. Ha elfelejtesz minket, elfelejtünk. Ha kútba ejtesz, mi is kútba ejtünk. levélből nő haj fehér fejünkre. Szoknyánk is lesz fűből, anyánk szőtte. Elefántcsontból vagyunk, s babából. Ha játszol velünk, önmagaddal játszol. Levélből nő haj fehér fejünkre, szoknyánk is lesz fűből, anyánk szőtte. Elefántcsontból vagyunk, s babából. Ha játszol velünk, önmagaddal játszol.